Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják, jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok. Köszöntöm Önöket, és köszöntöm mai vendégemet, Simányi Zsuzsannát.
Jó napot kívánok.
Azon tűnődtem, hogy ha téged megkérdeznek, hát nem akarok erről megkérdezni, de ha megkérdeznek, hogy mivel foglalkozom, mi a foglalkozásod, akkor mit mondasz? Azt mondod, rendező vagyok?
Nem, most azt mondom, hogy doktori hallgató vagyok. Első éves doktori hallgató.
Pláne.
Nekem még nagyon nagy biztonságot ad, hogy nem kell még rögtön egy ilyen nagyon végleges, vagy nagyon hosszú távú definíciót, vagy ilyen öndefiníciót meghatározni, hanem még egy kicsit mondhatom azt, hogy én még tanulok valamit, és majd utána elválik, hogy azzal tényleg fogok-e tudni azonosulni, vagy sem.
Az egyetemen, és akkor, mint doktori iskolás, tanítasz is, és tanulsz is.
Igen.
Ugye ez így?
Igen, igen. Így. Hát a kutatási témám az a civilekkel való együttműködésnek a lehetőségei színházilag, azon belül is a Dokumentum Színház és a Verbatim Színház, illetve ami engem külön személy szerint egy ilyen nagyon fontos küldetéstudattal tölt el, az, hogy hogyan lehet ennek az együttműködésnek valamilyen fajta etikai és pedagógiai hátterét kicsit megalapozni, vagy talán tapasztalatokat megosztani hasonló érzékenységű vagy érdeklődésű alkotókkal, akik szeretnének előadásokat létrehozni olyan szereplőkkel, akik nem rendelkeznek előadói háttérrel.
Tehát tulajdonképpen úgy gondolod, hogy valamiféle etikai egyességre vagy kódexre volna szükség abban, amikor profi együtt dolgozik amatőrrel?
Én azt gondolom, hogy ha nem is feltétlenül, ez lehet, hogy kicsit túlságosan formálisan hangzik, hogy etikai kódex. Valami olyasmire gondolok, hogy nagyon jó lenne elindítani egy ilyen, mint ahogy van a terápiában, vagy a pedagógiában van szupervízió ilyen esetekre, nagyon hasznos volna szerintem, hogy azok az alkotók, akik arra adják a fejüket, hogy nem csak készséges és hivatásosan, profi módon működő színészekkel, hanem más közeggel dolgozzanak együtt, valahogy több rálátással rendelkezzenek, vagy hogy felkészültebbek legyenek, de erre nem feltétlenül fogok tudni én. Valószínűleg nem az fog történni, hogy mire meg lesz a disszertáció. Ha meg lesz, akkor lesz egy ilyen általánosan érvényes, és ezt mindig így kell, és velük így kell bánni, velük meg úgy kell bánni, hanem talán valamilyen fajta gondolkodást el tud indítani abban, aki olvassa az én tapasztalataimat ezzel kapcsolatban.
Akkor erről készül a disszertációs, amit tanítasz, annak is ehhez van köze? Vagy
nem, nagyon-nagyon örültem a felkérésnek, hogy a Kárpáti Péter Jákfalvi Magdolna Porlásztó másodéves dramaturg hallgató osztályában tanítok mozgást, ami heti kétszer másfél órában történik, és az egyik órában készségfejlesztés van, tehát erősítünk, nyújtunk, technikai dolgokat tanulunk, és a másik másfél órában pedig főleg ilyen kreatív, kompozíciós, általában saját mozgásanyagból és saját ilyen improvizációkból készülő pici etüdőkkel foglalkozunk. De mindenfélét csinálunk, tehát volt olyan, hogy fogócskáztunk az órán, vagy pedig gyilkososat játszottunk, vagy pedig ilyen inkább a kreativitásukat próbáljuk együtt így élezgetni.
Hát már is belecsaptál izgalmas lecsókba, de még vissza szeretnék menni egy kicsit egy ilyen fiatal nőnek a múltjába. Hát ez viccesen hangzik, de mindegy. És mindenképpen fel akarom tenni azt a női magazinos kérdést, hogy mi volt az első pillanat, amikor téged valami hívott a színház felé?
Hát az első szerintem abszolút nagyon-nagyon kicsi koromban az, hogy az én szüleim ugye római katolikusok, és ők elvittek egy misére. És akkor nekem az valahogy nagyon-nagyon kicsi voltam, tehát nem fogom tudni pontosan megmondani, hogy ez hány éves koromban történt, de valószínűleg óvodás koromban. És teljesen tátott szájjal az öcsém az elaludt, a nővérem baromira unta, és ő olvasott közben, én meg tátott szájjal néztem végig, hogy ez milyen baromi érdekes, hogy itt mindennek van valami szabálya, meg van valami menete, meg emberek vannak beöltözve, csengetnek, letérdelnek, mondani kell valamit, föl kell állni, le kell ülni, és ez engem annyira megmozgatott, hogy nem tudtam akkor azt pontosan, hogy az, amiben egyfajta ilyen szertartásosság vagy rituálé megjelenhet, a színháznak hívják, de nagyon-nagyon megtetszett. És akkor utána az első valódi színházi élményem, az pedig a Víg Színházban volt a Padlás című előadás, Ami viszont az meg már tényleg egy ilyen nagyon erős határozott élmény volt, amikor én azt gondoltam, hogy nekem ezzel valamilyen módon kell, de hát ugye minden kislány színésznő akar lenni, én is azt gondoltam, hogy nekem is színésznőnek kell lenni, és ugye rengeteget énekeltem, meg borzasztó gyorsan tanultam verseket az óvodában, meg stb. Tehát így megvolt ennek az alapja. És aztán fogalmam nincs, hogy mikor alakult ez át, valahogy így egyszerűen saját, ahogy az önismeretem gazdagodott, rá kellett, hogy jöjjek, hogy engem egyáltalán nem az érdekel, hogy én álljak oda, és én mutogassam magam, vagy hogy én adjam oda magam dolgoknak, hanem hogy én hogyan tudok valamit kitalálni. De hogy ez körülbelül, szerintem kamaszkoromban volt az, hogy valami, próbáltam valami iskolai, gimnázium ilyen performance-ot összehozni az iskolában, meg átírtam ilyen Csehov novellákat, és akkor ott próbáltam betölteni műszaki szakközepes fiúknak, nem járt túl sok sikerrel, de próbálkoztam akkor már. És akkor már nagyon tudtam, hogy ezt szeretném. Aztán, hogy most mi van, az már megint egy másik kérdés, mert most meg pont, hogy kicsit megint eltávolodtam ettől a dologtól.
Most azt se tudom, mit mondjak, de mindenképpen azt mondom, ami eszembe jutott, hogy te egy éves voltál, amikor a Padlás című műzikát bemutatta a Végszínház, és ugye ezt azóta is játszak.
Igen.
És hát úgy nem tudni, mikor lehetett ez az élmény, ami értéket, de hát nyilván valahogy a 90-es évek elején. Láttad egyébként azóta? Megnézed néha? Vagy tudod még ma, hogy mi volt az, ami akkor téged el... Tehát ha bemész oda, akkor érted, hogy mi volt az a nézőtére?
Persze, abszolút. A díszletre nagyon emlékszem. Tehát az hogy... Az nagyon
de nem láttad azóta?
Vagy nem,
láttad?
Nem néztem meg direkt. Mert van egy ilyen félelmem, hogyha újra nézem, akkor... Uh-huh. Meg hát az van, hogy amióta ugye a Kasszás Attila már nem tud benne erről az oldalról részt venni, csak esetleg egy másikról, azóta nem vagyok benne biztos, hogy szeretném ugyanezt a Padlást látni, mert az, megkaptam akkor a kazettát, vagy megkaptuk a testvéreimmel a kazettát, és akkor volt azt hiszem divat a Walkman. És az volt, hogy én kiálltam az erkélyünkre a lakótelepen, és ment a fülemben a Padlás, és én ilyen óriási hangon megfeledkező magamról, szerintem 5 éves voltam körülbelül, üvöltve énekeltem az összes dalt fejből. És valahogy annyira megvan az akkori szereposztásnak az atmoszférája, hogy nem hiszem, hogy ezt az előadást megszeretném, de például lehet, hogy szívesen csinálnám egyszer magát az előadást, vagy szívesen rendezném.
Na, akkor most már mondjuk ki azt, amit eddig így nem mondtunk, hogy te az első színházrendező, fizikai színházi koreográfus rendező szakosztályban végeztél a Színház és Filmművészeti Egyetemen tavaly. Ez Horváth Csaba és Lukács Andor osztálya volt, és mindaz, amiről eddig szó volt, és még amiről ezután szó lesz, az nagyon erősen érezteti bennem azt, hogy milyen sokat változott a színházi világ. Tehát, hogy ti, a fiatal nemzedék, mennyivel komplexebben viszonyultok az egészhez, mennyire nem vagytok beigazodva egy sávval, aki színész, az játsza el a rádit a Padlásban, de hogyha csak téged megnézzünk, aki tavaly végeztél, már annyiféle poszton dolgoztál színházban, most majdnem azt mondtam, hogy szolgáltál, de nem, tehát nem akarom így elmisztifikálni a dolgot, tehát hogy dramaturg vagy, ha dramaturgnak kell lenni, játszottál kollégáidnak rendezéseibe, rendezel, koreográfus vagy, tehát hogy sokkal komplexebben nézitek, szemlélitek és csináljátok ezt a dolgot, és szerintem ez nagyon érdekes, és én erről szeretnék sokat megtudni, majd mindjárt, ha hagylak szóhoz jutni, de most akkor még menjünk ide-vissza az egyetemre. Az, hogy első ilyen osztály voltatok, ez gondolom azt jelenti ennek minden rossz meg jó oldalával, hogy rajtatok taposta ki magát ez az út, vagy ti tapostátok ki magatokat ezen az úton, hogy először történt ilyen, hogy összeállt egy Horváth Csaba és egy Lukács Andor, és egy osztályt indítottak. Nagyon nehéz volt ez ebből a szempontból, vagy inkább felszabadító volt, hogy nem volt előzmény, nem volt tudott követelmény? Hogy érezted?
Ezt egyébként érdemes lenne mind a 14, aztán végül csak 13 embertől megkérdezni, aki végigcsinálta, mert mondjuk én személy szerint azt az oldalt képviselem a legnagyobb szeretettel és tisztelettel gondolva erre, hogy nehéz volt megtalálni ennek a formáját. Vagy, és ez így van jól. Tehát azt hiszem, hogy ez kicsit olyan, mint amikor az ember szülő, nem tudom elképzelni, remélem majd előbb-utóbb ez is elkövetkezik, hogy nem, hogy nagyon sok felelősség az, amit vinned kell, mert felelsz azért a 13 emberért, és borzalmasan nehéz mindig jó döntéseket hozni egy ilyen helyzetben. És a Csaba is, meg az Andor is mind a ketten nagyon-nagyon törekedtek rá, és nagyon, nagyon erősen akarták, hogy jó irányba menjünk, hogy próbáltak nagyon határozott mesdjét kialakítani, és hát hogy viselkedik egy gyerek, azért nem mindig fogadja el azt, amit éppen elé raknak. Sőt, tehát, hogy nagyon sok, sok esetben, és ez nálunk szerintem azért okozott problémákat. Azzal együtt, hogy rossz szándék, vagy harag, vagy bármi ilyesmi senkiben nem volt. Csak szerintem ebben pont a komplexitása miatt sokkal nehezebb feladat, mint egy színészképzés, vagy egy rendezőképzés. Mert az osztályban is ezerféle identitás volt jelen. Tehát van, aki nagyon határozottan mindig is táncolni akart, és mindig is csak koreográfiák volt. Van, aki csak rendezni akart, van, akinek megfelelt az, hogy mindent csinál, van, akinek nem felelt, meg én mondjuk személy szerint az első két évben én halálos lámpalázzal csináltam bármilyen olyan feladatot végig, ahol nekem kellett beállni és csinálni valamit, és rettenetesen frusztrált, hogy ez túlnyomó, tehát hogy arányaiban sokkal több ilyesmit kell csinálnunk az elején, és csak utána lehetett saját kreatív feladatokat végrehajtani. Nekem ez például egy nehézség volt. Ugyanakkor most azt gondolom, hogy
meg kellett ezt tapasztalni.
Baromira, persze. Csak hát akkor, amikor az ember benne van, akkor egészen más, akkor azt érzi, hogy ezt most minek kell, és egyébként is miért nem azt csinálhatom, amiért jöttem, én nem akarok színész lenni, rendezni akarok, miért kell nekem játszani, de közben meg úgy gondolom, hogy a nagyon sok nehézsége ellenére nagyon fontos tapasztalatok ezek. És nagyon nagy szeretettel és kíváncsian várom, hogy a Csaba most, hogy ugye azt hiszem, ha jól értesültem, akkor egyedül vág bele az új osztályba, hogy most hogyan fog alakulni az osztály összetétel, a tanmenet, a tematikája az egésznek, hogy mivel fognak foglalkozni, ez egy nagyon izgalmas dolog. Nálunk is azt gondolom, hogy egy izgalmas feladat volt, de mindig nagyon nehéz elsőnek lenni valamiben, szerintem. És ettől függetlenül azt hiszem, hogy amit lehetett, mindenki a maga módján a legjobban vett benne részt ebben a kísérletben tulajdonképpen.
Most ha az ember így azon gondolkodik, hogy erre mi szükség van, nem jó kérdés, tehát mi ennek a különös előnye, amiért ilyen osztályt kell indítani, akkor erre ilyen fél laikus, fél szakmai elgondolás alapján azt lehet mondani, hogy ez valószínűleg azt célozza, hogy egy koreográfus, aki talán nem tud egy darabot, mondjuk nem, hogy a dráma elemzés nem erőssége, az ebből a szempontból megerősödjön, egy rendező pedig abban erősödjön meg, hogy nem mindig a szövegre, meg a képekre, hanem mondjuk a szereplők, a színészeknek a mozgását fedezze fel, mint kifejező eszköz. Tulajdonképpen erről van szó, és aztán ezen a skálán vagytok elhelyezve, hogy ki húz jobban oda, vagy ki az, aki maga is alkotóművész lesz. Mert például néztem az osztályotok összetételét, a Nagy Norbert például, amennyire én látom, ő színészként működik a Horváth Csaba fortetársulatában, tehát én nem tudok róla, hogy mondjuk ő rendezne, vagy koreografálva, tehát hogy így szétszóródtatok ezen
eléggé.
A vonalon körülbelül?
Azt gondolom, hogy igen, és ez szerintem, ahogyan a világ sokszínű, ez így van rendjén, hogy mindenki valami más csinál. Én azt hiszem, hogy egy ilyen képzésnek egyfajta ilyen érzékenyítő hatása mindenképpen van, és ez szerintem nagyon hasznos, és ha valami az erénye, akkor ez mindenképpen az, hogy valóban az történik, hogyha ha valaki ebben a képzésben vett részt, akkor meg fogja érteni azt, hogy a kolléga, hogyha végül mégse ő csinálja mondjuk a koreográfiát, hanem felkér valakit, akkor fogja érteni, hogy miért van arra szükség, hogy az annyi próbaidő legyen, fogja érteni, hogy a kettőt hogyan lehet közelíteni, tehát egy jelenetet, meg egy koreográfiát, vagy táncbetétet, vagy bármit hogyan lehet jól összekapcsolni, tehát erre mindenképpen van egy érzékenység. Ugyanúgy, hogy azok, akik mondjuk előadói vonalon mentek tovább kifejezetten, nekik mondjuk nem feltétlenül lesz annyira ijesztő, és nehéz neki látni egy olyan feladatnak, ahol mondjuk improvizálni kell hirtelen valami mozgást, vagy egyszerűen például ilyen nagyon-nagyon ostoba módon olyan előnyei vannak ennek az egésznek, hogy az ember nagyon jól tud tömegben közlekedni kint az utcán. Ami nagyon butaság, de még egy ilyen hogy hozadéka is van, hogy nagyon jól átlátja a teret maga körül. Tehát pontosan tudja, hogy hol lesz lyuk. És ennek biztos vagyok benne, hogy sőt, tehát ezt magamon is tapasztalom, hogy van egy hatása azon belül is, amit csinál az ember. Arról nem is beszélve, hogy azért a test az egyrészt, mint organizmus is csodálatos, másrészt meg ez az egész rendszer ilyen iszonyú érzékeny, és nagyon sok mindent jelent és fejez ki, és az, hogy ez kap egy hangsúlyt egy színházi munkán belül, az szerintem baromi nagy előny. Ettől függetlenül az én véleményem az, hogy ami valakiben nincsen meg alapjaiban, az nem feltétlenül fog megszületni egy ilyen képzésen belül, de ugyanúgy nem születne meg egy hagyományos rendező vagy színész képzésen belül. Csak legfeljebb tudatosítani tudja majd, hogy az ott van, és arra kell figyelni. De attól még nem biztos, hogy az övé lesz. Tehát, hogy ez olyan, mint azt hiszem a ritmus érzék, hogy nem mindenkinek van nagyon pontos ritmus érzéke, de tudja, hogy arról érdemes tudni, hogy ez pontosan, hogy mikor, hol az egy. És ez szerintem fontos.
Itt fogjuk folytatni a zene után. Hol hely van színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Kún, szombat délután Simány Zsuzsannával beszélgetünk, aki röviden úgy becézzük, fizikai színházi rendező osztályban végzett.
Fiszkor, így hívták a
suliban. Fiszkor. Milyen jól hangzik. No hát ott végeztél. Említetted, hogy 14-en indultatok, 13-an végeztetek. Valaki abbahagyta, vagy kirostálták?
Nem, abbahagyta a Gyulai Júlia, aki eleve párhuzamosan csinálta a táncművészeti főiskolával, és inkább azt az utat választotta.
Értem. Ez azt jelenti, hogy 7 fiú, 7 lány volt felvéve. Ez meglepő arány a Színházművészeti Egyetemen, bármilyen szakot, vagy kart, vagy tagozatot, vagy bármit nézünk. És akkor nyanakszom is, hogy nem úgy képzelték, hogy majd akkor 7 fiú rendező és 7 lány rendező lesz, hanem vajon mi? Tehát azt gondolták, hogy eleve lesz, aki előadó lesz, vagy aki koreográfus lesz, vagy hogy valahogy, hogy fog elsülni ez a sok lány, hiszen egyébként mindenhol máshol a lányok kevesebben vannak, úgy veszik fel őket.
Ez valószínűleg akkor még érthetőbb, hogyha az ember így megnézi, vagy tudja, vagy ismeri, vagy megkérdezi az osztálynak az összetételét. Tehát, hogy a lányok átlagosan azért inkább egy idősebb korosztály voltak. A fiúk többsége, kivéve a Sós Attilát, mindenki 18-20 volt, mikor felvették. A lányok pedig többnyire 25 fölött. Tehát azt gondolom, hogy ez egyébként okozott is feszültségeket sokszor, mert egyszerűen teljesen másik életkorban, már munkák után, másik egyetem után oda menni. Az egy más attitűd. És azt hiszem, hogy szerintem az elejétől fogva nyilvánvaló volt, hogy már a választásnál, vagy a rostánál, vagy a rostáknál a felvételén, hogy itt azért nem minden lány feltétlenül csak előadó szeretne lenni, hanem sőt. Tehát, hogy ezt szerintem azért biztos, hogy volt erre rálátás a Csabának és az Andornak, hogy nagyjából sejtették, hogy kitől mit tudnak elvárni. És aztán van, aki nagyon más milyen módon teljesített az elvárásokhoz képest, van, aki meg nem. A fiúk, ők majdnem, tehát kevés kivétellel egy helyről jöttek, ugye egy osztályból, az Ady Endre gimnáziumból, Debrecenből, tehát ők egy osztály, egy gimis osztálynak a három vagy négy embere, most nem fogom tudni értem megmondani, lett fölvéve az osztályba, akik kifejezetten a Forte Dance és a Horváth Csaba miatt mentek oda. És hogy szerintem, mivel ugye nem mindenki színész nő szeretett volna lenni a lányok közül, ezért aztán azt hiszem nem is tudom, talán a Linda és a Zsuzsi csinálják, csak ők ketten azok, akik csak játszanak, bár a Linda is koreografál mellette sokat. És mindenki más pedig rendez, koreografál, és ami éppen adódik.
Volt az osztályotoknak, vagy talán van is még egy nagyon híres, jó sikerült vizsgálóadás, a Toldi, de abban te nem vagy benne. Ez hogy alakult?
Ez úgy, hogy abban az évben már nagyon határozottan el lehetett dönteni, hogy ki mit szeretne csinálni, és akkor én azt mondtam, hogy én nem szeretnék, tehát hogy én most kijátszottam magam egy időre, és én most nem szeretnék játszani. És akkor azt mondták, hogy jó, persze. És akkor mit szeretnél helyette csinálni? És akkor mondtam, hogy én el szeretnék menni a hajléktalan szállóra dolgozni. És akkor én elmentem fél évre a hajléktalan szállóra dolgozni, a többiek meg megcsinálták a Toldit, ami egyébként szerintem tényleg az osztálynak az egyik legjobb munkája, és én nagyon nagy örömmel néztem, amikor bemutatták. Nagyon hamar az első pár előadást láttam, vagy igen, kettőt láttam belőle, és nagyon, nagyon szerettem.
A hajléktalan dologról még majd beszélünk, de most akkor így a főiskolának lassan majd a végére érünk. 5 évig jártál oda. Kitöltötte, tehát ki tudta tölteni benned ezt az 5 évet az egyetem?
Nekem nem, de valószínűleg azért, mert én úgy mentem oda, hogy valóban egyrészt én így kicsit idősebb voltam, másrészt meg én akkor már előtte dolgoztam ugye Oda Gábornál. Nekem nagyon más volt az elképzelésem a színház, a fizikai színházról, vagy a mozgás színházról, máshol szocializálódtam ilyen szempontból, és kicsit azt éreztem, hogy hát arányaiban nekem jobban szükségem lett volna arra, hogy a saját érzésemnek és ízlésemnek megfelelően tudjak dolgozni, és többet dolgozhassak rendezőként, tehát több tapasztalatom legyen azon az oldalon. Mert azért ennek van egy borzasztó nagy előnye, nyilván az intézményes kereteknek, hogy van sok tétje, de valahogy még sincs annyi tétje, mert ez egy iskola, és lehet hibázni. De lehet azt mondani, hogy ez most nem sikerült, és meg lehet osztani a tanárokkal, vagy meg lehet beszélni, hogy miért nem sikerül. És ez azért utána egészen más, mert amikor már kikerülsz és pénzről van szó, és arról, hogy pályázat és nézőszám, akkor már egy kicsit neccesebb ez a hibázás. Akkor is hibázunk, mert ez egy emberi dolog, csak hogy emberi tulajdonság, de benne az iskolában még egy kicsit könnyebb. És én valahogy azt érzem, hogy nekem nagyon jó lett volna, hogyha többet rendezhetek, és több ilyen rendezői feladatot kapok, és kicsit kevesebbet kell tánccal és színészettel töltenem, ami változatlan, azt gondolom, hogy hasznos. Csak.
Mit hibáztál ilyen értelemben a főiskolán? Volt olyan munkád, amit elrontottnak tekintettél, de viszont lehetett elemezni és tanulni a hibáiból?
Nem dolgoztam a főiskolán belül aztán soha. Tehát az első persze fogva a külső munkákban dolgoztam, amikortól lehetett. Tehát ha valamit hibáztam, akkor az, hogy például egy idő után annyira nem volt már bátorságom hozzá, hogy ott neki kezdjek bárminek. Hogy nem biztos, hogy ez hiba, de én azt választottam, hogy hogy akkor nézzük meg, hogy kint mi van, és mivel így, hát igen, ez nekem egy ilyen, majd nem tudom, esetleg később még beszélünk róla, hogy azért nekem, én most és a diákokon keresztül is ezt tapasztalom, hogy azért ami az előnye az iskolának, az a hátránya is nagyon, hogy rettenetesen izolált, és nem igazán tanulsz meg a valóságos keretekben gondolkodni, tehát az, hogy hogyan kell, és vannak erre vonatkozó tantárgyak, és nem tudom, de ezt mindannyian tudjuk, hogy amikor leülsz egy pályázatot egyedül megírni, az egészen más, mint amikor elmondják neked az iskolában is lejegyzetelt, hogy minek kéne benne lennie. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon, tehát van különbség a között, ahogy ez kint történik, és ahogy bent. És nagyon sokat és intenzíven dolgozol, és közben borzasztó messze kerülsz az élettől, ami nélkül meg nincs értelme ennek az egésznek. Nem tudom rá a választ, hogy hogyan, vagy hát keresem például most a tanításon keresztül nagyon érdekes, hogy hogyan szembesülök azokkal a problémákkal egy teljesen másik osztályban, tehát egy dramaturg osztályban, ami nálunk is abszolút probléma volt. És visszatérve a hiba dologra, a hiba talán az, hogy én nem tudtam elég bátor lenni ez alatt az 5 év alatt, vagy elég könnyed ahhoz, hogy többet merjek dolgozni, és merjek például benn dolgozni.
Na, a bátorságnál folytatjuk majd a zene után.
Allez, allez, allons à chaque coup de rame. Prends la force dans la taille et dans les talons. Allez, allez, allons à chaque coup de pioche. Prends la force, c'est fastoche de ma chanson, de ma chanson. Allez, allez, allons, allons, allez, 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 allons, à chaque coup de sabre, prends l'écorce des canailles, prends l'écorce des canailles, allez, allez, allons, à chaque coup de cloche, prends la crasse, le cri des mioches, et la crasse, le cri des mioches, et des carillons, allez.
Színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Kun. Szombat délután Simányi Zsuzsannával beszélgetünk, aki az éppen az imént hiányolta magából a bátorságot. Na most hát ezt, erre azt kell mondanom, hogy nekem az első élményem veled kapcsolatban az, hogy van az, hogy hihetetlenül bátor nő lehetsz. A kedves hallgatók képzeljenek el egy fiatal, csinos, pici, törékeny nőt, akinek az már említett Toldi alatti munkája egy hajléktalan szállón történt, ott rendezett ő Vojcek-szerűséget hajléktalan színjátszókkal a valahanyadik kerületben. 13. kerületben. Hát az ember azt gondolja erre, hogy hát azért bátor nő. Hogy Nem azt, hogy nem féltél, nem. Hogy jutott eszedbe egyáltalán?
Hát úgy jutott eszembe, hogy harmadik év volt már az egyetemen, és akkor én azt gondoltam, hogy én ezt ott hagyom. Mert úgy nem történik velem semmi, ami senkinek sem a hibája, az lehet, hogy az én hibám, hogy valahogy nem tudok ebben, tehát egyszerűen tudok megfelelni az elvárásoknak, vagy az én elképzeléseim nagyon mások, és nem tudtam, hogy mit csináljak. És akkor van egy nagyon kedves barátnőm, és ő adott nekem egy DVD-t, hogy nézze meg, ez nagyon érdekes. És a Surányi Z. András Sívó Júlia dokumentum filmes párosnak a Folyó másik partja című dokumentumfilmje volt, amit megnéztem, és ez az AHA színpad, a hajléktalan színpadnak a bemutatkozó kis filmje volt, tehát őket mutatta be ez a dokumentumfilm, és megkérdezte ez a barátnőm, hogy figyelj, miért nem csinálsz valamit velük? És akkor mondtam, hogy hát ez tök hülyeség, biztos, hogy szóba se jöhet, ezt nem fogják megengedni, ez nem érdekli az egyetemet, ez nem ilyen hely, nem tudom. És aztán valahogy arra gondoltam, hogy tök mindegy, tehát vagy ott hagyom az iskolát, vagy csinálok valami olyat, ami megint vissza tudja adni a hitemet abban, hogy ezt igenis, hogy a színháznak lehet köze az élethez, és hogy nem mindig minden csak egy bizonyos réteggel és rétegnek történik kényelmes székekben, hanem lehet ezt máshogy is. És akkor megkerestem az ottani színpad vezetőt, Füsti Molnár Sándort, aki nagyon-nagyon abszolút kooperatív módon azonnal azt mondta, hogy persze, gyere el, próbáljuk meg, hogy mit szólnak hozzád, és hogyha el tudnak fogadni, és tényleg nem lépsz le, akkor ez mehet. És akkor így nekiláttunk ennek a dolognak. Szerintem igen, augusztusban, tehát 2012 augusztusban lementem velük egy táborba, ahol egy hétig aludtam ilyen, ez a Vöröskeresztnek egy ilyen nyaraltató helye, ilyen teljes katonai körülmények között, tizenvalahány férfival, nagyon sok állami gondozott gyerekkel, és három darab szociális munkással, így egy ilyen nagy, ilyen nappali éjjeli menedékhelyszerű helyen aludtunk, meg osztoztunk a fürdőszobán, meg a kaján, meg mindenen, és akkor valahogy ott eldőlt, hogy látták, hogy én ezt nagyon komolyan gondolom, és hogy egyébként tök jó játékokat hozok nekik, és jó dolgokat találunk, és akkor így rájöttek, hogy szerintük én jó fej vagyok, és akkor hajlandóak voltak közreműködni, de azért nagy harcokat vívtunk azért, hogy ez összejöjjön ez a dolog.
Hát nekem volt szerencsém látni ezt az előadást, és ez egy nagyon döbbenetesen erős előadás volt, és jól el tudom képzelni, hogy ebben részt véve az ember úgy gondolja, hogy ennek van értelme ennek a dolognak ezt csinálni.
Igen. Nekem nagyon-nagyon fontos tapasztalat volt. 6 hónapig tartott a próba folyamat, augusztustól kezdve, február 8-a volt a bemutató, azt hiszem, igen, és 6 hónapon keresztül dolgoztunk rajta, ami tehát borzasztó nehéz körülmények között, mert hogy ugye azért ott egészen más rendszer alapján működnek az emberek, tehát ugye teljesen egyértelmű volt, hogy vagy alkalmazkodom az ő szabályaikhoz, és tiszteletben tartom azt, hogyha valakinek jön egy alkalmi munka, az nem fog jönni próbára, hogyha éppen valami más, ilyen sokkal fontosabb életbe vágó ügyről van szó, hogy kaját kell szerezni, vagy el kell menni az orvoshoz, vagy nem tudom, valakivel valami történt, és össze kell szedni a város másik pontján, akkor az van. És baromira mindegy, hogy én éppen melyik jelenetet akarom próbálni, akkor ő nem jön, mert neki ez sokkal fontosabb.
Mi kellett leginkább ebben tőled? Elszántság, türelem?
Hit? Azt hiszem, hogy hit abban, hogy működhet. És minden más egyébként, tehát valóban a nagyon sok éves tapasztalatom. Például én óvónő voltam, nem is tudom már, hogy hánytól hányig, de én dolgoztam óvodában, és annak például nagyon nagy hasznát vettem tényleg az óvodai tapasztalataimnak így csoportdinamikai szempontból. Vagy az, hogy ő, hát őrületes kitartás és következetesség, mert az az, ami az ő életükben leginkább nincsen, és amikor ők megtapasztalják azt, hogy te azt mondod, hogy kettőkor kezdünk, és ötkor fejezzük be, és te ott vagy kettőkor, és ötkor azt mondod, hogy köszönöm szépen, és ez mindig így történik, és mindig az történik, amit megígérsz, és előre elmondasz, akkor ez egy olyan érték, és egy ilyen bizalom, vagy valami bizalmi tőke, ami megalapozta azt, hogy tudunk együtt dolgozni. De ez, tehát így utólag belegondolva, hát nem tudom, hogy nem őszültem bele, mert azért nagyon-nagyon kemény volt végigcsinálni. Úgyhogy közben ők nagyon-nagyon részt akartak benne venni. Tehát egyikük sem destruálta, egyetlen egy fiú volt, akitől meg kellett válnunk sajnos, mert őt amúgy is a szállóról is eltávolították tök más okok miatt. És ő mondjuk nagyon-nagyon nehéz eset volt, és pont őt sajnálom a leginkább, hogy nem tudta végigcsinálni, mert nagyon jó lett volna, hogyha van egy olyan élmény az életében, hogy végigcsináltam valamit. És nem kellett, hogy semmi más történjen, de én ott tudtam benne lenni, és ő sajnos kiesett. De hát szóval őrületes nehézségek voltak technikailag, meg hát emberileg, hogy ők honnan tud egy mondat megszólalni, úgyhogy közben tényleg semmilyen képzettség nincsen, meg hiányos fogsorban, meg emésztési problémák a hiányos fogsor miatt, meg éhezünk, tehát hogy enni kellett vinni a próbára, hogy tudjunk dolgozni, szóval nagyon sok extra.
Azt tudom, hogy a Vojceket László, Madlena László, mondjuk így színészed azóta is, tehát dolgoztál vele többször, de a többiekkel is van kapcsolatod?
Persze.
Az ember ilyenkor egy életre valahogy egy kicsit rajta tartja a szemüket,
igen,
szemét.
Igen, ezt szerintem nem lehet másképp. Nagyon nehéz, mert azért az ember, tehát hogy az nekem az első percre fogva fontos volt, hogy minden egyes alkalommal elmondtam, hogy már csak ettől eddig leszünk együtt, most már csak ennyi időt. Tehát hogy ennek egyszerűen ezt, hogyha terápiát csinál az ember, vagy bármi más, ami csoportmunka, vagy próbafolyamat, akkor is annak van egy kerete, és ezeknek az embereknek meg még inkább fontos az, hogy tudják, hogy az addig tart, és utána már nem ugyanolyan lesz, mint addig. Tehát, hogy ne legyen az, hogy becsapod őket, vagy úgy érzik, hogy becsaptad őket, hanem fontos, hogy tiszta legyen. És mindenki más élethelyzetben van, de mindenkiről folyamatosan tudok. Tehát, hogy meglepő módon ő nekik abszolút van mobiljuk, és Facebook, és minden, és akkor időről időre mindenkinek tudom a szülinapját, mikor van, felköszöntöm, megkeres, ők is mindig megkeresnek. Volt, múltkor nagyon édes volt, aki a doktort játszotta, ő Szilágyi István. Ő néha felszokott hívni azzal, hogy csak nagyon szerette volna hallani a hangomat. És akkor egy kicsit beszélgetünk, és akkor így még tudjuk, hogy még a másik megvan valahol, és így találkoztam velük azóta, meg mindig elhatározom, hogy megyek kipróbálni, de mindig abban az időpontban rakják, amikor nem jó. Mert hogy ők azóta is ugye aktívan dolgoznak.
Na most volt más érdekes munkád is, tehát a kitekintésed az gondolom tudatosan tágabb. Például csináltál olyan előadást, amit látássérült közönségnek szántatok.
Igen. Annak az volt a kiinduló pontja, hogy a mi egyik nagyon kedves családi barátunknak a lánya, aki velem egy idős, és majdnem szinte tehát egy évben születtünk, és ő elveszítette a látását, de nem eredendően látott volna, csak ugye akkor voltak ezek az inkubátoros történetek, és ő is így, de fényt és árnyékot még mindig lát. És ugye mi nagyon sokat játszottunk gyerekkorunkban együtt, ezért nekem másfajta tapasztalatom volt a látássérülteket, nem volt annyira misztikus az egész, mert egyszerűen volt egy sokkal eredendőbb tudásom arról, hogy ez hogy működik, vagy hogy ő hogyan működik, vagy hogyan tudunk beszélgetni, vagy hogyan lehet leírni neki valamit. És egyszer ő elvitt egy előadásra, hogy mondta, hogy nézzem meg, mert őt castingolni akarják ide, hogy ő itt játszon, és ez a Vakrepülés társulat volt, és meg nem mondom már, hogy melyik előadás. Az Akácos udvarban egy sötét pincében, és szerintem ilyen 14-5-6 körül lehettem én, és nekem nagyon-nagyon megtetszett az, hogy olyan helyzetbe vagyok hozva én, mint látó, mint amiben ők vannak, hogy ez egy teljesen sötét terem, szavok vannak, narrációk vannak, és akkor valahogy arra gondoltam, hogy nagyon érdekes lenne ezt így felidézni, vagy újra csinálni valahogy, úgyhogy mi van akkor, hogyha ezt jól képzett hangok és jól képzett emberek mondják el. Ami abban aztán az lett, hogy lett 5 darab nagyon helyes látássérült, plusz egy nem látássérült civil szereplő, és 4 színész, akik ebben közre működtek, és akkor egy ilyen sétálós színházat csináltunk a valamikor járt a kampusz egyik üres emeletén. Úgyhogy nem használtunk volt. Tehát az lett a koncepció, Kelemen Kristóffal és Baráti Györgyel csináltuk közösen a szövegkönyvet, hogy úgy készítsük el ezt a szövegkönyvet, hogy minden narráció már önmagában a jelenet része legyen. És ne legyen szükség semmilyen plusz feltételre. És akkor olyan jelenetek születtek emiatt, ahol egy teljesen üres szobában.
Majdnem tisztentettem, de abban volt, igen.
Nagyon izgalmas. Ez egy majdnem üres szobában, ahol tulajdonképpen semmi nincsen, valaki azt mondja, hogy itt most színes girlandok és mindenfélék vannak mindenfele, de nincs ott semmi. És hogy ez egy látónak milyen élményt ad, és egy látássérültnek milyen élményt ad, és nagyon-nagyon izgalmas jelenetek születtek így. A színészeknek nagyon nehéz feladata volt, mert tulajdonképpen most mi sem vagyunk egy túl nagy helyen, tehát ilyen közel játszottak, és azért nem minden színész volt ehhez hozzászokva. Például Papp János, aki soha életében nem vett részt ilyen jellegű produkcióban, ő azt mondta a próbafolyamat végén, hogy ez egy élete egyik legnagyobb élménye volt, mert ő sose gondolta volna, hogy így is lehet színházat csinálni, hogy nincs ott semmi, csak egy asztal, meg egy papír, és hogy egy tréning ruhában a lemenő napban el lehet mondani egy monológot. Hát ez egy saját, én szubjektív élmény. Én azért nem vagyok elégedett 100%-osan ezzel a produkcióval, de olyan szerintem nincs, hogy elégedett vagyok.
Zene után folytatjuk. Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják, Rádió Q, Simányi Zsuzsanna a vendégem, Csalucki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok, megfeszített figyelemmel sikerült a három nevet összehoznom. Azt látom a pályádon, mit pályádon fiatal nő tavaly végzett, de akkor is igen, sokat dolgozott már, hogy tulajdonképpen mindig megtaláltad, tehát akiket megtaláltál, akik alkotótársaid voltak, azok szemmel láthatólag be is váltak, és szívesen dolgozol újra és újra velük. Már most említetted például Kelemen Kristófot, a barátit, aztán mondhatnám még Kis Mártont például,
Boronkai Soma.
Boronkai Somát, és akkor még vannak a színészeid, Vakos Éva például.
Tabjós, igen.
Igen, Gró Balázs. Tehát, hogy könnyű veled dolgozni és megtalálni a jó együttmunkát, azért van ez, hogy mindenkivel megmaradsz utána? Ez az egyik kérdésem. A másik, hogy itt már így érintőlegesen Papp János kapcsán, hogy a Centrál Színház, hogy oda a baráti miatt is talán, meg a Kis Márton, aki ott rendezett többet, vagy néhányat, és hogy akkor te ezekben dolgozol, mint rendező. asszisztens, mint koreográfus, mint a mozgásnak kitalálója. Tehát, hogy ez a kapcsolatod, most már elfelejtettem közben az első kérdést, de mindegy, befejezem ezt a másodikat. Tehát, hogy egy intézményes színházzal is vagy ilyen formán munkakapcsolatban, hogy ebből az ember más tanul-e, tehát például amikor Puskás Tamásnak asszisztense a melyikben is, a kutya különös esetében, hogy ez egy egészen más világra nyit neked ajtót, és akkor arra is felcsillanne a te szemed, hogy ott mi van az ajtó mögött, vagy hogy van ez.
Oké, okay. Az első kérdésből annyit jegyeztem meg, hogy könnye velem dolgozni, és ezért maradnak ebben körülöttem az emberek.
Valahogy így, vagy neked jó nekik velük.
Én azt
vagy...
hiszem, hogy azt én nagyon-nagyon válogatós vagyok mindenféle előnyével és hátrányával együtt. És azok az emberek, akik maradtak, tehát ez főleg a Soma és a Kristóf, akikkel én kreatívan együtt dolgozom, illetve a Marci, akivel már ősidők óta barátok vagyunk, és mindig tudtuk, hogy azért vagyunk barátok, hogy egyszer majd együtt dolgozzunk. Ővelük nagyon, hát valószínűleg egyszerűen emberileg, tehát hogy a színházon túl is működőképes és értékes kapcsolatunk van, ami abszolút gazdagítani tudja a színházi vagy a közös munkát bármilyen értelemben. És emiatt a színészek terén azért ott így mindig van valami fluktuáció, mert mindig aktuálisan van egy újabb ötlet, bár most például egyre kevesebbet tervezek színészekkel dolgozni. Semmi ilyen... Hát másra vagyok most kíváncsi, azt hiszem. De hogy ez a néhány ember, ez a saját választásom volt. Nekem az egy nagyon nehéz tulajdonságom, hogy olyan közösségben, amit nem én választottam, hanem amiben bekerülök valamilyen kiválasztódás folytán, osztály, óvodai csoport, akármi, abban nem feltétlenül tudom annyira könnyen megtalálni a helyemet, és annyira olajozottan kommunikálni benne, mert egyszerűen túlságosan érzékenyen tudok bizonyos dolgokra reagálni. Tehát, hogy az utcán sem megy feltétlenül mindenkihez oda az ember, hanem ahhoz, aki szimpatikus.
Most közbevetek egy kérdést. Fölhívnának telefonon, hogy felkérnének, hogy a következő évadban a Nemzeti Színházban a Bánkbánt rendeznék.
Hát megkérdezem, hogy kikkel.
Hát ott van a társulat, és te vállalhatsz. Tehát nem vihetsz embert, de egyébként a rendelkezésedre.
Nem vállalnám, de mondjuk pont a Nemzeti egy ilyen érzékeny
pillanat. Lehet, hogy nem jót mondtam, bocsánat. Tehát mindegy, mondjuk, jó, akkor egy megnevezetlen közszínházat, ahol nem ismer senkit.
Nem valószínű. Tehát hogy ha vihetem a dramaturgot, akkor igen. Egyébként nem valószínű, mert ez egy ilyen fontos dolog nekem, hogy ha már egyszer színházat
csinálok. És akkor kit viszel dramaturgnak? Tehát ki a...
Valószínűleg a Kelemen Kristófot, és néha a Soma is jönne
megnézni,
hogy mi a helyzet.
Tehát azért már ott tartunk, hogy lehet, hogy mégis elvállalnád, ha legalább kicsit vihetsz magaddal munkatársat, mert hogy fontos, így szakítottalak félbe, hogy...
Mert egyszerűen nagyon, tehát ez egy annyira érzék, tehát minden előadás, meg minden egyes újabb vállalkozás egy ilyen rizikó. És erre, na hát például visszakapcsolódhatunk a bátorsághoz, hogy nem feltétlenül van annyi bátorságom és önbizalmam vagy önkontrollom, ami önmagában elegendő ahhoz, hogy én helyt tudjak állni egy ilyen helyzetben. Nekem nagyon, nagyon sokat jelent az, hogy olyan külső szem van mellettem, aki ismer, tudja, hogy mik a mániáim, tudja, hogy mi az, ami ebből sok, és mi az, ami kevés, és mer konfrontálódni. És azt mondani, hogy figyelj, hülye vagy.
Azt mondtad az előbb, itt egy fél mondat volt, hogy nem is annyira nagyon akarsz mostanában színészekkel dolgozni ezt. Igen, tehát, igen. Hogy ez azt jelenti, hogy emberrel általában, vagy pedig profi színésszel?
Nem, profi színésszel.
Tehát, hogy amiről most visszatérünk az elejéhez, amiről voltak épp egy doktori disszertációt is készülsz írni, tehát, hogy mi van, amikor egy profi szakember, színházi szakember, valamifajta közösségben, vagy tehát nem amatőr szereplőkkel dolgozik. Tehát most inkább, hogy ez érdekel, ezt mondod, és ezért igen, aztán igen. Akár ajtót mutatunk a Nemzeti Színháznak, vagy bármelyiknek.
De... Hát ez konkrétan történt is velem, és akkor itt kapcsolódnék a Centrál Színházhoz, hogy a Centrál Színházhoz én a Marci miatt kerültem, mert a Marcit...
Kismáton?
Igen, Kismáton, mert őt fölkérték. Ez még az első előadás, azt hiszem, az Angéla Evangéliuma volt, amit ott csinált, idén pedig ugye a Broadway, ami mind a kettőben nagyon szerettem dolgozni. És én Tehát én rajta keresztül kerültem oda, és ott találkoztam a Tamással, aki aztán azt a nagyon-nagyon-nagyon jó lehetőséget kínálta föl nekem, hogy ő, mivel úgy is kell az iskolában szakmai gyakorlat, és ez a mai napig nem túl megoldott, hogy ki hogyan kerül egyáltalán, vagy egyáltalán kerül-e színházhoz szakmai gyakorlatra, ezért nekem ez így nagyon-nagyon jó ajánlat volt, hogy én oda mehessek megfigyelni, és volt szerencsém a Bozsi Kivetféle Chicagónak a születését végignézni, illetve ugye a kutya különös esetét, amiben egy nagyon picit így talán hozzá is tudtam tenni, talán nem. És ez egy hasznos, mindenképpen hasznos dolog volt. És utána kaptam felkérést onnan is, és én ezt visszautasítottam, mert mondtam, hogy nem nagyon hinném, hogy én vagyok az, aki alkalmas arra, hogy nézőszámot teremtsen.
Valami bulvár darabbal, valami közös.
Akarok minősíteni, mert azt hiszem, hogy...
Nem a minősítés miatt, hanem hogy megértjük, hogy ez eléggé távol van a te érdeklődésedtől.
Igen, talán ennyi. Tehát én azt gondolom, hogy én nem igaz, mert egyébként arra gondoltam, hogy volt egy nyugdíjas nénikkel egy kortárs táncelőadás, amit a Réti Annával csináltunk, és hogy borzasztóan szívesen megcsinálnám velük a Chicagót. Például, de mindegy. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy részemről az csak egy becsületes hozzáállás kívánt lenni, hogy én nem akarok. Tehát, hogy én nem akarok senkit azzal hitegetni, hogy én tudok valami olyat csinálni, ami az ő műsorpolitikájának megfelelő, és közben nem tudok. Mert pont ezeket az ilyen félreértéseket szeretném elkerülni, akkor is, hogyha ez lemondással jár, vagy azzal jár, hogy akkor nem mész többet a Centrál Színházba rendezni. És szerintem ez egy nagyon-nagyon jó színház, csodálatos alaptársulattal, nagyon értékes emberek vannak ott szerintem. Valószínűleg én nem illek oda, és nem tudom most még. Aztán lehet, hogy egy szép napon azt mondom, hogy de igenis meg szeretném csinálni a fogalmam nincs melyik angol kortárs szórakoztató előadás, de most nem érzem úgy, hogy ezzel én tényleg igazán tudok foglalkozni, és nem hiszem, hogy egy jó vétel vagyok a színháznak ilyen szempontból. És azt nagyon megtanultam az egyetem alatt, vagy legalábbis megtanította ez az egész helyzet, vagy struktúra, hogy én például nem viselem túl jól az olyan jellegű tévedéseket, amik abból fakadnak, hogy valaki elképzel engem valamilyennek, és utána csodálkozik, hogyha mégsem úgy van. És ezt én úgy döntöttem, hogy az ilyen, tehát ugye ebben nem érdemes belehalni, hanem akkor érdemes azt mondani, hogy nagyon megtisztelő, de nem tudom megcsinálni, mert ez a tisztességes, legalábbis szerintem.
Körülbelül hogy képzeled, vagy képzeled egyáltalán a színházi életet 10-15 év múlva is benne magadat?
Nem képzelem sehogy. Ez a másik, amiről leszoktam egy ideje, hogy valamit is képzeljek, vagy tervezzek. Mert nem tud, tehát annyira, most például ez az évem nagyon érdekes, mert minden más velem egy időben végzett, akár zsótér osztály, akár mi osztályunk emberein, azt lehet, hogy mindenki gőzerővel dolgozik. Velem meg valahogy az történt, hogy egy kicsit úgy éreztem, hogy akkor ezt most fel kell dolgozni, hogy elment megint 5 év, vagy újabb 5 év elment az életemből, ami fordult, vagy ami foglalkozott valamivel. És akkor most meg kell találni magam a falakon kívül is. És ki kell találni, hogy mi az, amiben én tényleg, amivel tényleg szívesen tudok időt tölteni, és annyi időt, hogy ezt nem sajnálom az életemből. Nagyon érdekes, mert eszembe jutott fogalmam, és nem fogom tudni megmondani, hogy hol és mikor olvastam egy olyan interjúját az Asher Tamásnak, ahol ő mondta, hogy ő nagyon kétségbe volt esve a diploma után, vagy amikor befejezte az iskolát, és egyáltalán nem volt benne biztos, hogy ő rendezni fog valaha, és rendezni akar, és aztán pár évvel később egyszer csak lett egy ilyen felismerése egy munka közben, de annyira nem emlékszem pontosan, hogy nem akarok hülyeséget mondani, de erre nagyon határozottan emlékszem, hogy azt mondta, hogy ő egyáltalán nem volt biztos ebben. És valahogy most én is azt érzem, hogy fogalmam nincs, hogy mi fog történni az országban, nem fogok elkezdeni fejtegetni, meg jóslatokat kinyilatkoztatni, de hogy nem tudom, hogy mi éppen mi fog történni, vagy hogy velem mi történik, mert hát mégiscsak egy 20-valahány x éves nő vagyok, aki azért lehet, hogy gyereket akar, vagy lehet, hogy nem tudom, tehát hogy bármi más történhet, ami hirtelen azt mondja, hogy a színház egyen hátrébb kerül. Az biztos, hogy nem tudok nélküle elképzelni jövőképet, tehát fogom valamilyen módon ezt csinálni, de hogy ez most mennyire kőszínház, mennyire, nem tudom, hajléktalan szálló, mennyire nénik, mennyire színészek, fogalmam nincs.
Jó, ebben maradunk. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, nagyon érdekes volt.
Köszönöm szépen a meghívást.
Simányi Zsuzsanna volt ma a vendégem, ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor volt. Stuber Andrea vagyok, elköszönök, hallgassanak bennünket a jövő héten is.